Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Üdvözlöm Önöket, Huszár Kata vagyok a hírekkel. Orbán Viktor összehívta csütörtök reggelre a terror elhárítással megbízott szervezetek vezetőit, és a működésüket magasabb készültségi fokozatba helyezték. A miniszterelnök a közösségi oldalára feltöltött videójában többek között arról is beszélt, azt megtanultuk, hogy a tömeges migráció révén a közel-keleti terrorista szervezetek berendezkedtek és megerősödtek Nyugat-Európában. Most arra számítunk, hogy ezeket a szervezeteket és az Európában lévő terrorista sejteket aktiválni fogják. Ezért a Magyarországra érkező külföldi személyforgalom ellenőrzését megerősítettük, tette hozzá Orbán Viktor. A stratégiai kőolaj készlet az elmúlt években elégségessé vált, az energiabiztonság hosszú távon is fenntartható egy válsághelyzetben, hangsúlyozta a kormányinfón Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter. Arról is szólt, szinte folyamatosan ülésezik az energiabiztonsági tanács. Kijelentette, 250 ezer tonna kőolajat felszabadítottak a stratégiai készletből, ez biztosítja a 100 halombattai finomító működését. Hozzátette, ennek hatékony voltához elengedhetetlen, hogy az üzem uráli kőolajhoz is hozzájusson. A finomító működése nélkül az árak tarthatatlanná válnak, jelentette ki a miniszter, megemlítve, hogy a stratégiai készlet felszabadításával exporttilalmat is elrendeltek. Két helyszínen, Budapesten és Nyíregyházán indít nevelőszülői képzést a Magyar-Máltai Szeretett Szolgálat. A közlemény szerint Magyarországon több száz gyermek várja, hogy nevelőszülőkhöz kerülhessen. Kórházban lévő csecsemők és családban élő gyerekek, akik olyan körülmények között élnek, ahonnan saját egészséges fejlődésük érdekében időlegesen vagy véglegesen kiemelte őket a hatóság. Számukra a legnagyobb biztonságot, esélyt és szeretetet a nevelőszülői család tudja nyújtani. A nevelőszülői hivatást választókról környezettanulmány készül, pszichológiai vizsgálaton esnek át, majd az alkalmasnak talált emberek májusban kezdhetik meg a Máltai Szeretett Szolgálat képzését. A képzés ideje alatt a leendő nevelőszülők átesnek a kifogástalan életvitel vizsgálaton is, melyet a Nemzeti Védelmi Szolgálat és a Belügyminisztérium végez, jelezték. Az új máltai nevelőszülők az engedélyezés után legkorábban az év végén fogadhatnak be gyermekeket. A májusban induló tanfolyamra március 27-ig jelentkezhetnek mindazok, akik elmúltak 24 évesek, büntetlen előéletűek, és szeretnének biztonságos, kiegyensúlyozott fejlődést támogató otthont nyújtani rászoruló gyerekeknek. Pénteken tartják országszerte az Ökumenikus Világima napot, közölte a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára. Fischer Vilmos tájékoztatása szerint az idei Világima nap központi témája Jézus Máté evangéliumában elhangzó mondata: jöjjetek, én megnyugvást adok nektek. Az idei ima nap tematikáját a nigériai keresztény nők készítették el, mondta hozzátéve, egy olyan időszakban, amikor az emberek világszerte sok nehézséggel, ellenségeskedéssel szembesülnek, a nigériai keresztény nők betekintést nyújtanak abba, hogyan találhatjuk meg békességünket Istenben. A világi manapi mozgalom közössége azt vallja, hogy az ima az Istenre és az egymásra való odafigyelésben gyökerezik. Az ige hallgatáson túl ebben az esztendőben a Nigériában élő nők osztják meg sorsukat. Az Isten tiszteleti liturgia keretében olyan leveleket olvasnak fel, amelyeket azok a nigériai asszonyok kaptak, akik életük során szenvedéssel vagy igazságtalansággal szembesültek, közölte a MEÖT főtitkára. Az ökumenikus világi manapot 1870 óta tartják meg világszerte. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa idén 41. alkalommal szervezi meg ezt az eseményt. A digitális állampolgár mobil alkalmazással jelenleg több mint 200 állami ügyintézési felületre lehet bejelentkezni, ehhez az elmúlt időszakban több közmű és telekommunikációs szolgáltató, bank és biztosító is csatlakozott, és jelenleg is számos szervezet dolgozik a bevezetésen, így a csatlakozók köre hamarosan tovább bővülhet, közölte a Digitális Magyarország ügynökség. A közlemény szerint a kötelezett szolgáltató szervezetek számára 2025. június 1-je volt a jogszabályi határidő a csatlakozási folyamat elindítására. Ha ezt még nem tették meg, rövidesen emlékeztetőt kapnak a digitális szolgáltatások felügyeletétől a teendőikkel kapcsolatban. A DAB kereszt szolgáltatásainak elterjedésével az állampolgárok is magabiztosabban navigálhatnak az online térben, és a bevezetés a csatlakozók számára is számos előnnyel jár. A digitális állampolgárság programhoz már csatlakozott szolgáltatók listája a dap.gov.hu oldalon érhető el.
Az időjárásról.
Pénteken túlnyomóan derült, napos idő várható, csapadék nem lesz. A légmozgás általában gyenge vagy mérsékelt marad. A hőmérséklet csúcsértéke 12 és 19 fok között alakul.
Az Európa Rádió híreit hallották.
Kazi ko kumwamba. Repeta.
Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
A pénzügyi és biztosítási kihívások a digitális korban címmel rendezett nemzetközi tudományos konferenciát a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi kara március 4-én. Az előadók a Belügyminisztérium, a Magyar Nemzeti Bank, a Magyar Biztosítók Szövetsége, a Magyar Könyvvizsgálói Kamara, a Magyar Bankszövetség és a pénziránytű alapítvány képviseletében érkeztek. A tanácskozáson olyan témák kerültek a középpontba, mint a digitális fizetések és csalási trendek, a gazdasági pénzügyi edukáció a köznevelés rendszerében, a banki csalószűrők az online pénztárcák védelmében, vagy a kibertérben tapasztalható pénzügyi kockázatok. Helyszíni összeállításunkban először Sipos Imre köznevelésért felelős helyettes államtitkárt kérdezte Sütő Dávid Pelé.
Hogyan látja, miért is fontos ez a mai rendezvény, ez a konferencia itt a Miskolci Egyetemen?
A pénzügyi tudatosság a magyar köznevelésben 2012 óta nagyon rendszer szinten megjelenik. Erre egy országgyűlési határozat is szól. Bekerült a nemzeti alaptantervbe, kerettantervek szólnak róla, tankönyvekbe, tananyagokba került be, digitális taneszközök vannak hozzá. Egy iskola, hogyha szeretné, akkor a szabadon választott óra keretében ezekből a kerettantervekből választhat és oktathatja a pénzügyi ismereteket. Ha a különböző tantárgyakba szeretné megjeleníteni, akkor a matematikában, a történelemben, az állampolgári ismeretek oktatása során kiemelten tudja kezelni ezt a témát, és mindezeket segít a pénzhét rendezvénye, aminek apropóján vagyunk most itt a Miskolci Egyetemen. A pénzhét egy nagy összefogással, több minisztérium, több szervezet összefogásával létrejövő hét rendezvény, amely külön felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosság nevelésére ezen a héten, de nyilván egész tanév és egész naptári év során. Rendkívül sok programja van a pénzhétnek, idén 12. alkalommal szervezzük meg, ilyenkor pénzügyi szakemberek, pénzügyi követek járnak az iskolákba, oktatják a gyerekeket, megmutatva a világ és a pénzügyi események különböző érdekességeit, a biztonságra felhívják a figyelmet. Hát azt hiszem mai világunkban, aki bármiféle híreket hallgat, szinte nap mint nap találkozik olyannal, ami pénzről szól, ami a pénzügyi tudatosságról szól, ami a saját pénzünk védelméről szól. Ezt már idejében el kell kezdeni, ezért tartja fontosnak a köznevelés, hogy ebben a programban részt vesz.
Hogyan látják, mit tapasztalnak akár a pénzhét során a fiatalok, a diákok, akár az általános középiskola egyetemisták, mennyire tudatosak pénzügyileg, illetve mennyire figyelnek oda akár a kiberbiztonságra?
Hát egyrészt nagyon népszerű a pénzhét, hisz 218 ezer gyerek vesz rajta részt ebben a tanévben, és szerintem ez a szám még növekszik. Minden olyan, ami élményszerű az iskolában, az a gyerekeknek vonzó, és ez egy ilyen program. És ezen kívül egyébként 2012-es kezdet óta, és különös a elmúlt néhány évben a pénzügyi tudatosság nemzetközi mérések szerint is Magyarországon elképesztő módon tudott fejlődni. Tehát a kérdésre egyértelműen az a válasz, hogy pozitív a visszacsatolás, és igen, odafigyelnek rá, tudatosan készülnek erre.
Kovács Leventével, a Magyar Bankszövetség főtitkárával beszélgetek. Miért fontos ez a konferencia? Miért jött el erre a mai konferenciára?
Azt gondolom, hogy minden gyakorló szakembernek a legfontosabb az, hogy a következő generációval foglalkozzon, és a következő generációt azokra a kihívásokra kell felkészítenünk, ami az ő életükben fog jelentkezni. Ez a digitális térben lesz, és az egyik legnagyobb veszély az a kiberbiztonság. Tehát ez az ok annak, hogy ma ezzel a kérdéssel foglalkozunk. Ugye ez a hét maga a pénzhét, amikor minden középiskolában és általános iskolában a pénzügyi kultúráról beszélnek, és hát, hogy ennek megvan az egyetemi lába, az pedig Miskolcon, ez a tudományos konferencia, ahol a kiberbiztonság és a mesterséges intelligencia kérdéseit fogjuk megtárgyalni.
Milyen előadással csatlakozott ehhez a konferenciához, ehhez a Fintelligence konferenciához?
Ahhoz, hogy a kibertérben el tudjunk igazodni, a kiberfogalmakat rendszerezni kell. Én egy könyvben arra vállalkoztam, hogy a kiberrendszertant új alapokra rakom le, ezt elvégeztük, és erről fog szólni a mai előadásom is.
Hogyan látja az egyetemista korosztály, mennyire tudatos pénzügyileg, illetve hát akkor itt említjük, hogy a kiberbiztonságban mennyire tudatosak, mennyire tudnak odafigyelni?
az egyetemista ifjúság is, meg a középiskolás is érdeklődő, és ugye az érdeklődést akkor tudjuk felkelteni, ha valóságos példákat tudunk számokra bemutatni, be tudjuk mutatni, hogy milyen veszély lesekedik rá, ezek az életvitel során hogyan jelentkeznek, és hogyan lehet ezekre felkészülni, hogyan lehet ezeket menedzselni.
Esetleg tudná egy pár példát említeni, hogy milyen veszélyek veselkedhetnek a kibertérben, akár az egyetemista, akár középiskolás bankoló diákokra?
Az egyik legnagyobb veszélye az adatoknak a kiszivárogtatása, hiszen aki megosztja az adatait, arról a kiberbűnözők már nagyon sok mindent tudnak. Utána, amikor pedig jönnek a különböző e-mail üzenetek, a vám, postafizetés, stb. Megoldások, hogy a bankkártyadatokhoz férjenek hozzá, vagy pedig a szokásos a pénzt a bankszámláról elcsalták, és most rakjuk a pénzét biztonságba a világ végén egy Revolut számlára, akkor ez nyilvánvalóan azt jelzi, hogy ezt a kérdéskört ugye jobban körül kell járni, és be kell nekik mutatni azt, hogy az ilyen kéretlen hívásoknál mi a teendő, hogyan kell eljárni, és hogyan kell legvégül a rendőrséget is bevonni abba, hogy a kiberbűnözők lebukjanak, és véglegesen börtönbe kerüljenek.
Említette, hogy most zajlik a pénzhét. Miért fontos ez a pénzhét, témahét rendezvény, akár általános középiskolás egyetemisták számára?
A pénzhét egy globális rendezvény, az Európai Unió valamennyi országa csatlakozott, a világ nagy részét csatlakozik hozzá, és arra kell az ifjúságot felkészíteni, hogy a pénzügyeiben tudatos legyen, hogyan tervezze a költségvetést, hogyan indítson vállalkozásokat, és hogyan tudja úgy élni a maga életét, hogy a globális pénzügyi rendszernek az előnyeit a maga számára ki tudja használni, hiszen hogyha tudatos lesz a népünk az ifjúság felnövekvése után, akkor a gazdasági felzárkózás is az elmaradt térségeknek sikeresebb lesz.
Veresné Somosi Mariannal, a Miskolci Egyetem gazdaságtudományi kar dékánjával folytatom az összeállítást. Hogyan, miként szerveződött meg ez a konferencia? Erről mit lehet tudni?
A gazdaságtudományi karon évek óta már tradicionálisan megrendezésre kerülnek kari és intézeti rendezvények. Ennek egyik eleme ez a mai konferencia, ami gyakorlatilag a pénzügyi kultúra konferencia nevet viseli. 27. alkalommal kerül megrendezésre, ami úgy gondolom, hogy ráerősít arra, hogy ez egy hagyományos rendezvény, és természetesen minden évben azokat az aktualitásokat próbálja megvilágítani, amelyek újszerűek és amelyekre adekvát válaszokat kell adni a közféra és az üzleti szektor szervezeteinek. A relevanciáját az adja ennek a mai konferenciának a véleményem szerint, hogy olyan új kihívások és trendek jelentek meg a szervezetek életében, akik gyakorlatilag a pénzügyi képzéssel, a pénzügyi kultúra és az emeleti elkötelezettség megvalósításával és fejlesztésével foglalkoznak, hogy hogyan lehet ezt a rugalmas alkalmazkodó képességet növelni ennek a hálózatnak a működtetése szempontjából, hogyan tudnak a folyamatos változással ezek a szervezetek megbirkózni, és hogyan tudnak aktuális ismereteket átadni ebben a rendszerben. A mesterséges intelligencia és a biztonság kérdése hogyan integrálható ebbe a gondolkodásba, nagy kihívás, hiszen ez új készségek kifejlesztését jelenti mind az oktató pedagógusok, mind a tanárok, mind az önkéntesek szempontjából, és gyakorlatilag a hálózat előtt szemben megfogalmazódik az a követelmény, hogy egy olyan kettős képességet tudjon kialakítani, ami arról szól, hogy a jelenlegi tudást maximalizáljuk, és a sikerességet növeljük, de ezzel párhuzamosan az új képességeket, az új tudások kialakítását is szisztematikusan támogassuk. Ez egy más működési logikát kíván, ezért nagy kihívás mindenki számára.
Kikkel együtt karöltve sikerült megszervezni ezt a konferenciát?
Ebben az esetben ezt a konferenciát három szponzor támogatja, részvételével és egyéb támogatással, a Magyar Bankszövetség, a Magyar Biztosítók Szövetsége és a Pénzhét szervezete.
Milyen témákkal foglalkoznak, hány előadás lesz, mire lehet itt számítani a konferencián?
A mai plenáris előadás sorozat nagyon érdekes, abból a szempontból, hogy nem a klasszikus 20-25 perces prezentációk fognak elhangozni egy-egy téma kapcsán, hanem inkább olyan témafelvetések, prioritás meghatározások, amelyekre reagálnunk kell a pénzügyi kultúra, a pénzügyi tudás fejlesztése során. Ennek megfelelően a gazdasági pénzügyi edukáció hogyan értelmezhető a köznevelés rendszerében, a digitális fizetések, csalási trendek, hazai pénzforgalom helyzete hogyan jellemezhető, a könyvvizsgálói tevékenységnek a fontosságát próbálja egy előadás hangsúlyozni, a digitális kor kihívásai a pénzügyi és biztosítási területen, és igazából még a banki csalók kiszűrése az online pénztárcák védelmében hogyan történik, felkészülés a kiber tér kockázatainak a kezelésére. Nagyon színes a paletta, egyenként is megérdemelne egy egész délelőttöt, de ez a figyelemfelkeltés elsősorban arról szól, hogy az itt ülő diákoknak, ha valamelyik téma megtetszik, azzal tud tudományosan foglalkozni, és az esetleg lehet egy munkaerőpiaci kivezetésnek is egy lehetséges témája.
A kar, vagy akár az egyetem diákjainak, aki esetleg eljött és meghallgatja a diákoknak, miért hasznos ez a konferencia, mit tanulhatnak, mit nyerhetnek belőle?
Egyrészt nagyon szoros az együttműködése a karnak a középiskolákkal, magukkal a szervezetekkel, ahol támogatjuk az ilyen típusú képzéseket is, a hallgatók önkéntesként is részt vesznek, és igazából megjelennek olyan tudományterületek, új kutatási területek, amely felkeltheti az érdeklődésüket, és akár szakdolgozati téma, akár gyakornoki hely kiválasztásának lehet az alapja, de akár a jövőbeli pozíció körvonalazásának is.
Meghívóban a programfüzet végén szerepel egy felhívás egy tudományos publikációra is, kapcsolódóan a konferenciához. Erről mit lehet tudni?
Megjelent egy tudományos publikációs felhívás a konferencia mellett, ami arra kíván lehetőséget biztosítani, hogy azok a külső kollégák és kari munkatársak, akik a pénzügyi kultúrával, digitalizációval, kiberbiztonsággal, biztosítással, számviteli pénzügyi kérdésekkel foglalkoznak, ebben a naprakész kutatásaikat meg tudják jeleníteni, és ezzel is tovább tudják árnyalni a képet.
Vannak-e esetleg határidők, milyen feltételek vannak szabva?
Február végéig kellett jelentkezni a publikációra, és április végén kell, hogy megjelenjenek a cikkek. Én úgy gondolom, hogy annyira népszerű és sokak által érdeklődést mutató téma ez, hogy szükséges a karon belül is vele foglalkozni, és azt is tapasztalom, hogy a más kar hallgatói is érdeklődnek, hiszen ez egy életvezetéshez, egy pénzügyi tudatossághoz hozzásegíti a más kari hallgatókat is.
Tudományos konferenciát tartott a Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kara a pénzügyi és biztosítási kihívások a digitális korban címmel. Erről hallották Sütő Dávid Peli összeállítását. We'll be right back.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta. Az északi középhegység lábainál még nagyon sok helyen fellelhetőek a régi, hagyományos fajtájú gyümölcsfák idős egyedei, ám ezek közül sok már kiszáradó félben van. Az idős gyümölcsfáknak gyakran a múltba visszanyúló saját történetük van, a helyiek személyesen kötődhetnek hozzájuk. Ezeknek a fáknak az átmentésére, leoltására kínál lehetőséget a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság és Partner Szervezetei, a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság és az MCC Klímapolitikai Intézete. Három időpontban és helyszínen várják azokat az érdeklődőket, akik oltóvesszőt hoznak a nekik kedves alma, körte, szilva, kajszi, naspolya vagy cseresznyefákról. Március 7-én a Mátra-Füredi Harkályházban, 15-én Miskolcon a Szeleta Park látogatóközpontban, március 27-én a Nyugati Kapu látogató és oktatóközpontban, Felsőtárkányban várják az érdeklődőket. A rendezvények keretében a gyakorlati bemutató mellett két szakmai előadásra is sor kerül. Erről beszélgetünk a következő percekben. Köszöntöm Arany Ildikót, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi referensét. Második alkalommal, második esztendőben tartják ezt a programot. Mi hozta létre, mi indokolja és hogyan zajlik? Majd meséljünk erről a hallgatóknak.
Igazából az indokolja ezt a rendezvényt, hogy az északi középhegység lábainál még nagyon sok helyen fellelhetők ezek a úgynevezett tájfajta gyümölcsök. Tehát ez azt jelenti, hogy a régi időkből itt maradt öreg gyümölcsfák sok esetben, amelyeket még nem a professzionális nemesítés hozott létre, hanem ezek így fokozatosan hosszú idő alatt alakultak ki, és alkalmazkodtak is környezetükhöz. Jellemzően ezeknek a fajtáknak nem egységes a genetikai állománya, mint mondjuk egy modern fajtának, hanem sok kis változata létezik ezeknek a fajtáknak, attól függően, hogy éppen melyik régióban. Találjuk például Batulból nagyon sok változat létezik, Batulalmából, és hát igazából ezeknek emiatt természetvédelmi értéke is van, hiszen egy genetikai diverzitást képviselnek, másrészt viszont a nemesítés szempontjából is fontos őket megőrizni, mert alapanyagként szolgálnak egy későbbi újfajta nemesítéshez is, gyakorlatilag ehhez lehet visszanyúlni. Úgyhogy a természetvédelem azért foglalkozik ezekkel, mert említettem, maguknak a fajtáknak is természetvédelmi értéke van, hiszen kultúrtörténeti tájhasználati emlékeket őriznek, illetve nem szabad elfelejteni azt, hogy nem csak maguknak, a fajtáknak, hanem az élőhelyeknek, ahol ezek találhatóak. Például, hogyha arra gondolunk, hogy régi gyümölcsösök, vagy részben felhagyott régi gyümölcsösök, ezeknek az aljában nagyon szép fajgazdag gyepek tudnak kialakulni. Tehát ezek jellemzően nem egy intenzív kezelésű gyümölcsöst jelentenek, vagy jelentettek régen.
Ezek a gyümölcsfák annó a saját idejükben nagyon ellenállóak voltak. Én nekem saját tapasztalataim vannak erről a nagymamám kertjéből, hogy ők bizony nem permeteztek, és csodálatos termésük volt. Vajon ezekben az új időkben, ebben a változó és kiszámíthatatlan időjárásban az ő génjeik használhatóak lesznek?
Hát erre nincs egy egységes igen vagy nem. Pont ez, amit említ, hogy az új időkben és az új klíma, tehát ez de feléjük is kihívást jelent, a klíma olyan gyorsan változik, hogy biztos, hogy nem minden fajta is változat fog ennek tudni ellenállni, vagy ennek ellenére nem fog mindegyik jól teremni, egészséges maradni. Viszont lesz olyan, ami igen, és hát emiatt van szükség arra a sokféleségre, amit említettem. Mert itt lehetőség lesz kiszelektálódni azoknak, amik továbbra is képesek működni.
Az Aggteleki Nemzeti Park területén én már jó régen hallottam ilyenről, hogy próbálják megmenteni ezeket az almafákat, meg hát ott van ugye a tündérkert mozgalom, az idős mérnök bácsi, aki egy csodálatos világot teremtett azzal, hogy elkezdte összegyűjteni az ősi magyar gyümölcsöket, de tulajdonképpen milyen régi gyümölcseinket tudjuk megújítani, vagy megtalálni még?
Igazából több száz fajtáról beszélünk. A tündérkert mozgalom alapvetően inkább Nyugat-Dunántúli fókuszú, Persze nem csak, tehát egész Kárpát-medencéből gyűjtenek fajtákat, csak nekik a hálózatuk többségében abban a régióban található. Magyarországon 81 államilag elismert tájfajta van a fajta jegyzékben. Tehát ennél sokkal több fajtáról beszélünk, de ahogy említettem, sokszor ezek helyi változatai egy-egy nagyobb fajta körnek. Amit említett, hogy az Aggteleki Nemzeti Park, az lehet, hogy még a gömörszőlősi esemény volt pár évvel ezelőtt. Igazából ehhez hasonlókat élesztünk most mi újjá, így tavaly óta, ezeket az oltólapokat. Meg kell említenem a Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaságot is, akikkel együtt szervezzük ezeket a rendezvényeket. És hogy milyen fajták? Hát tavaly egy kis kérdőívvel készültünk, most is fogunk, tehát akik résztvevők hoznak oltóvesszőt, őket kikérdeztük egy kicsit, hogy mit tudnak róla. És csak említenék néhány olyan fajtát, amik ezeken a kérdőíveken leírásra kerültek, például tányéralma, sóvári, rétesalma, húsvéti rozmaring, csörgőalma, aztán téli kálvél, ezek csak az almák, de volt körtéből is számos fajta, meg valamivel kevesebb szilva és cseresznye, illetve kajszi is előfordult a tavalyi évben, úgyhogy hasonlókat várunk most is.
Oltó munka az egy nagyon hozzáértő munka, és azt hiszem, hogy nem hiába szervezik ezeket a tanfolyamokat, mert hogy egy régi alany befogadja az új oltványt, ezt nagyon szakszerűen kell csinálni. Ki fogja ezt oktatni?
Hát az említett Magyar Környezetgazdálkodási és Vidékfejlesztési Társaság elnöke, Kis Balázs, az, aki ebben nagyon gyakorlott, tehát alapvetően ő lesz ennek a szakértője, tehát magának a gyakorlati munkának, illetve ő is tart majd egy szakmai előadást, meg én is tartok egy szakmai előadást, az övé az inkább a gyümölcsfák gyakorlati gondozásáról szól, az enyém pedig a Bükkei Nemzeti Park fajta megőrzési programjáról és célkitűzéseiről, így nagy vonalakban, és hát Balázstól meg lehet tanulni az oltás alapjait, illetve természetesen segít, tehát hogyha ugye az az elképzelés, és azt is kommunikáltuk a felhívásban, hogy a résztvevők, ha tudnak, hozzanak oltóvesszőket, nálunk lesznek az aranyok, és aki bátor maga megpróbálhatja, illetve Balázs nagyon szívesen elkészíti az oltványt a részükre.
Most ez egy nem szakavatott kérdés, de ugye egy fajta oltó alanyba más gyümölcsnek az oltványát is beültethetem.
Hát azért ennek megvannak a korlátai. Valamelyes szinten van átjárás a fajok között, de csak amennyiben rokonfajokról beszélünk. Mi egyébként készülünk vadalmával az almák részére, vadkörtével a körték részére, és ezzel a mirabolánnal a kajszi szilva részére, illetve vad cseresznye szokott még nekünk lenni a cseresznye megy oltóvesszőknek. Nem nagyon érdemes próbálkozni azzal, hogy keresztbe oltogatjuk, mert rosszabb a megmaradási arány az a tapasztalat.
Mi az érdeklődés? Mit tapasztaltak a tavalyi esztendőben? Felfigyelnek erre az emberek, akik gyümölcsöt szeretnének termeszteni?
Kifejezetten, tehát sokan már tavaly az első alkalommal is nagy érdeklődést tapasztaltunk. Említettem, hogy kérdőívekkel készültünk, és az alapján 85 féle oltóvesszőt hoztak a résztvevők, tehát ezek csak az oltóvessző fajták, de ugye nagyon sokan anélkül érkeztek, nálunk is lesznek oltóvesszők, tehát lesz lehetőség kis oltványokat kapni azoknak, és akinek most nincs lehetősége gyűjteni. És hogy hány résztvevőnk volt, hát szerintem ilyen százas nagyságrendben tudok beszélni mindenképpen a három alkalom összes résztvevőjét, hogyha megnézzük.
Hát ez nagyon jó arány szerintem.
Igen, tehát azért is döntöttük úgy, hogy az idén újra megrendezzük ezeket a napokat, mert azt tapasztaltuk, hogy erre van igény.
Arról van valami visszajelzésük, hogy ezek az oltványok megmaradtak, életben maradtak, megfogantak?
Ez ugye mindig attól függ, hogy hogyan gondozzuk őket, tehát mindig van egy bizonyos százalék, ahol már maga a megmaradási aránya az elején, tehát nem sikerül gyakorlatilag a kihajtás, nem kell életre az oltóvessző, hanem csak az alany él tovább gyakorlatilag. Ezt a jövő évben a következő alkalommal újra meg lehet próbálni beoltatni, de egyébként azok, amiről van információnk, ott nagyon jó volt a megmaradási arány ebben az első fázisban. Tehát megindult az oltóvessző, úgynevezett kalluszosodás, egy ilyen kis közös szövet képződése történt meg a két növénykek között. Aztán ugye utána attól függ, hogy milyen gondozást kapott a nyár folyamán, illetve hogyan történt az átterelés. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy itt meg, még ezek a kisfácskák, tehát nem úgy kell elképzelni, mint amit a faiskolában kapunk kisfa csemetét. Ezek egy nagyon apró, ilyen kis 20 cm-es kis apró növendékeknek kell őket elképzelni. Őket azért még gondozni kell. Tehát azért még itt akár több év is, mire elérik azt a méretet, amit már facsemeteként szoktak árusítani, és akkor még ugye utána további bizonyos idő, amik termőre fordulnak. Különösen, hogy ezek a vadalanyok, ezek jellemzően lassabban fordulnak. Tehát a vadalanyra ültetett, úgyis oltott vesszőből nőtt gyümölcsfák lassabban fordulnak termőre, mint a modern alanyokra oltott társaik.
Tehát erre még várni kell. Arra viszont nem, hogy elmondja nekünk, hogy hol és mikor találkozhatnak önökkel az érdeklődők. Ugye mi miskolci székhellyel szólunk, de most az első alkalmat a Mátra Füreden tartott rendezvényre hívjuk majd fel a figyelmet.
Így van. Most szombaton, március 7-én 11 és 14 óra között lesz a Mátra Füredi Harkályházban. Ez a Bükki Nemzeti Park egyik bemutató helye. Lesz az első alkalom, aztán március 15-én 10 órakor kezdődik a Miskolcon a Szeleta Park látogatóközpontban a második ilyen alkalom, és az utolsó pedig március 27-én pénteken délután 3-kor a Felső Tárkányi Nyugati Kapu látogatóközpontban lesz.
Arra még talán fontos felhívni a figyelmet, hogy regisztrálni kell.
Igen, így van, és egy regisztrációs jegy, egy ilyen jelképes 200 forintos áron ezt kell megváltani, ennek fejében viszont haza lehet vinni ingyenesen az elkészült oltványt.
Hol lehet regisztrálni ezt a Bükki Nemzeti Park igazgatóság honlapján találhatják?
Nem előzetes regisztráció. Tehát a regisztrációs jegynek hívják, ez lehet, hogy kicsit félrevezető. Előzetes regisztrációra nincs szükség.
Értem,
ez,
tehát akit érdekel, az mehet, ha van 200 forintja.
Így van, azért hívjuk rendben. Így, mert ez alacsonyabb áru, mint a normál belépőjegy szokott lenni.
Nagyon szépen köszönöm, egy nagyon hasznos programot ajánlott nekünk Arany Ildikót, a Bükki Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi referensét hallottuk. Köszönjük szépen az információt, és hasznos együttléteket kívánunk önöknek. Viszonthallásra!
Én is köszönöm, és várjuk szeretettel az érdeklődőket. Viszonthallásra!
És öt konyak után a lépcsőház aljában enyém lett a lány. A reggel úgy éreztem, végre férfi lettem, mondtam az a csémnek, milyen nagyot tettem, ünneplő ruhába a kocsmába siettem. Ott volt a postás, a rendő, a villanyszerelő, a szomszéd, a gázos és a népeszedő, a handlé, a szódás és a képkereskedő. Yeah. volt szabadságom, soha a seregben. Hittem az asszonyban, mint a vezércikben, de valahogy mégis megint apa lettem. Ülök a kocsmában, hogy szállnak az évek, dolgozom, fedelek, örülök, hogy élek, megtűrnek zárásig, hazamenni félek.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Repeta.
4 éves a Bükki csillagda, amely 2022. március 8-án nyílt Répás után. A Csillagászati és Természetismereti Látogatóközpont rengeteg érdekes látnivalóval és interaktív élménnyel várja az érdeklődőket. Ilyen például a nap megfigyelésére is alkalmas világszínvonalú távcső, planetárium, megtapogatható meteoritok, izgalmas virtuális űrutazások és egy tanösvény. A születésnapi programokról szólunk a következő percekben. Köszöntöm Varga Verebé Erika tárlatvezetőt. Milyen programokat találtak ki a közönségnek erre a szülinapra?
Mivel hétvégére esik a szülinap, ezért most az egész hétvégét ennek fogjuk szentelni. Ugye már szombaton elkezdődnek a programok, és akkor vasárnap is folytatódnak. Kedvezményes jegyárakat tudunk biztosítani az ide látogatóknak, tehát 2000 forintos jegyáron vehetnek részt egy nappali komplex programon a látogatók, és lesz program a gyerekeknek és a felnőtteknek is. Ugye jó idő esetén a napot meg tudjuk figyelni, planetáriumi filmeink lesznek, lesz kiállítás, ugye ezek a normál programok, de a különlegesség az még lesz az esti programhoz kapcsolódóan kvízjáték, lesz szerencsekerék, ez a nappali program során végig, meg lehet pörgetni majd, és akkor próbára lehet tenni a szerencsénket, és lehet ajándékokat is nyerni.
A szombatesti programot nézem, itt bizony 2-4 fős csapatoknak kell összeállni erre a játékra, hogyan zajlik majd?
Igen, akár lehet egyénileg is jönni, és akkor aztán itt is meg lehet ismerkedni, vagy lehet csapódni más csapatokhoz is, de ez már egy régi vágyunk volt, hogy kipróbáljunk egy ilyen kvízestet, úgyhogy a mostani szülinapi hétvégére esett a választás. Születésnappal, csillagászattal kapcsolatos kérdések lesznek, de nem kell, hogy csillagász legyen a csapatban bárki is, hanem elég, hogyha csak valaki tényleg nyitott szemmel és füllel jár, úgyhogy lesznek filmes kérdések, zenével kapcsolatos kérdések, vagy a föld országaival kapcsolatos kérdések, úgyhogy nagyon tágan értelmezzük azért ezt a csillagászatot. Úgyhogy a cél az, hogy jó. Távozzanak majd a csapatok.
Lesznek vendégeik jó is, például az Egri Madármentő Állomás, akik egy látványos madárbemutatóval várják, és ki mindenkit hívtak még? Társszervezetet?
Igen, tehát vannak a Bükki Nemzeti Parkos védjegyes termékek, amik egyébként mindig megvásárolhatók itt a boltban, de akkor elhívtuk itt a védjegyes termékekhez kapcsolódó személyeket, és akkor ők bemutatják itt a portékáikat, meg is lehet kóstolni, meg maguktól a készítőktől meg lehet tudni, hogy akkor hogyan is készítik ezeket a termékeket. Ezeknek a sajátossága, akkor kaphatják meg ugye ezt a védjegyet, hogyha itt a helyszínen szerzik az alapanyagokat, itt készítik, tehát itt a Bükki Nemzeti Park területéből származnak ezek a kis termelői kis termékek.
Nem marad el a hagyományos tevékenységük sem, hiszen lesz egy csillagászati bemutató. Ez alkalommal hogyan?
tehát a nappali program során is lesz csillagászati bemutató, ugye akkor a napot tudjuk megfigyelni, hogyha tényleg derült időnk lesz. Az éjszakai program során pedig a kvíz mellett azért remélhetőleg meg fogjuk nézni az égboltnak a csodáit is. Lehet látni például most a Jupitert, illetve hát még a téli csillagképek közül elég sok mindent, meg már a tavaszi csillagképek is jönnek fel. Úgyhogy sok csillagködöt, galaxist, ilyesmiket meg tudunk figyelni a távcső segítségével, vagy akár a szabad szemünkkel is.
Mindez március 7-én és 8-án szombaton és vasárnap. Zárjuk a beszélgetésünket a gyakorlati tudnivalókkal, hogyan vehetnek részt ezeken a programokon, és ugye nem csak gyerekek, hanem családokat, felnőtteket várnak.
Igen, bárki jöhet. Hogyha biztosra akarnak menni, akkor érdemes megvenni előre a jegyet. Ezt online meg tudják tenni a Büki Csillagda honlapján. Akár a nappali, de az esti programra is lehet jegyet venni, de itt a helyszínen is, hogyha a nappali programra érkeznek, akkor itt a helyszínen is tudunk jegyet biztosítani az idei érkezőknek. Tehát nem kell feltétlen egy nappal előre megvenni a jegyet, de azért ajánlom.
Általában mennyire foglalt úgymond a csillagda, tehát hogyha egy nem születésnapi programra kívánok regisztrálni, akkor mire érdemes figyelnem?
Hát vannak kiemelkedett időszakok, ezek tipikusan az iskolai szünetek, a nyári szünet alkalma, vagy a húsvéti szünet, hosszú hétvégék, akkor eléggé telítve vagyunk, akkor érdemes megvenni a jegyeket, hogyha kimondottan szűk időtartamra szálljuk csak a látogatást a Büki Csillagdában, hiszen hogyha ide érkezünk és nincs jegyünk, akkor lehet, hogy csak egy másik turnusra, tehát lehet, hogy egy vagy két órát kell várakoznunk, hogy sorra kerülhessünk, de azért általában szokott lenni hely, tehát hogyha tényleg nem a legzsúfoltabb időszakban jövünk, akkor azért szokott lenni hely, de hogyha ide telefonálnak, akkor ezt meg is tudjuk mondani a helyszínen. Amit még szeretnék kiemelni, és eddig nem mondtam, hogy nagyon jó idő van, és most ez a kora tavaszi idő, ez kiválóan alkalmas arra, hogy esetleg egy kis túrát tegyünk, úgyhogy itt a Büki Csillagdából indul egy ilyen kis bolygótúra tanösvény, ami nagyon kellemes lehet. Most kifejezetten sok hóvirág is van rajta, és még nincsen semmilyen család, meg egyéb közdolog, ami esetleg kedvünket szegi, és nagyon szép táj tárul elénk.
Köszönjük szépen március 7-én és 8-án, tehát 4. születésnapját ünnepli a Bükki Csillagda az elmondott programokkal, az információkat pedig Varga Verebély Erika tárlatvezetőtől hallottuk. Köszönjük szépen, viszont hallásra, jó együttlétet és szép időt, hogy a napot és a csillagokat is megtekinthessék. Viszont hallásra!
Köszönöm, viszont hallásra.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.